Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérem, Isten tiszteletünket kezdjük énekelni. Van egy 171-es számú ének első két versét énekeljük. 171-es számú énekünk így kezdődik. Seregetek, Uram, felséges Isten!
És a lelkész hivatalban átvehetők, és az előleg befizetésével gyakorlatilag a jelentkezésüket meg tudjuk erősíteni. Itt szeretném jelezni, hogy a Balatonszárszói alkalomra az előleg számlát az egyházközség befizette, tehát a megállapodásunk szerint ez megtörtént. Kedves testvérek, Kinek a templom kegyelemháza, otthon van benne maga családja. Bár mindenütt az Úrra figyel, az presbiter. Aki hitét örömmel megvallja, mint presbiter. Bár nem az a rangja, de kedves élet Isten előtt, megáldja, megszenteli őt. Nem magától érthető dolog az, ha valaki presbiteri szolgálatra nyer elhívást, és ezt hittel vállalja. Isten kegyelmének és szeretetének jele a megbízatás. Nem is lehet másként jól betölteni, csak buzgó imádsággal, sok tusakodással, állandó belső lelki küzdelemmel és folytonos tanulással. A presbiterek felelősséggel és tisztelkelcsi élettel járuljanak hozzá az evangélium terjesztéséhez, egyházközségünkben és környezetünkben. A presbiterek a gyülekezet életéért és annak vonatkozásában felelősek a misszióért, a bizonyságtételért is, a hívogatásért is és a gyülekezet építéséért is. Presbiternek lenni nem díszállás, hanem szolgálat. Szolgálat Istennek és a gyülekezetnek. Legnagyobb dicsérete az, hogy Isten munkatársaként részt vett Isten országának építésében, és nem azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem azért, hogy valamit tegyen. Pál apostol így summázta a presbiterek feladatát: legeltetsétek Isten közöttetek a levő nyájat, gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, se nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképai legyetek a nyájnak. Imádkozzunk azért, hogy a megújuló presbitérium is kapjon unkról bölcsességet a gyülekezetben végzett szolgálatához, és szeretnék nem utolsó sorban köszönet mondani azoknak a presbitereknek is, akik sok éven keresztül hűségesen vettek részt a közös munkában és a gyülekezet vezetésében, és azok is, akik már nem vállalják, vagy nem vállalták már tovább a járó terheket. Isten áldja meg eddig is szolgálatokat, hűségüket. Kedves testvérek, gyülekezetünkben, egyházunkban, itt a csepeli gyülekezetben és a mai fiatalok között végzett szolgálat a legsürgősebb teendő. Legyenek áldottak azok a szülők, akik Isten iránti felelősségből indítatva nevelik gyermekeiket hívő keresztény életre. És legyenek áldottak azok a felnőttek, akik nem szűnnek meg imádkozni azért, hogy új nemzedékek is befogadják Jézus Krisztust életünkbe. Öröm látni, hogy Isten tiszteleteinken szülők és gyermekeik, őszhajú öregek és fiatalok együtt hajtják meg fejüket Isten szín előtt. Egyházközségünkben többen jelentkeznek új tagként olyanok, akik az ország más részéről kerültek ide. Köszönjük, hogy befogadók vagyunk. Hála és köszönet a gyülekezetnek, hogy megfoghattuk a kezüket, és köszönjük azokat a testvéreket, akik megkerestek bennünket, és itt vannak a kék kereszt kérdéseken, itt vannak a férfi körön, a női körön, és itt vannak a gyülekezetben hallgatva Isten igéjét. Tudjuk, ahogy az elmúlt évben is, idén is, mindnyájunk életében megtapasztalható módon jelen volt Istenünk. Megtapasztaltuk jelenlétét ajándékozó szeretetében, életünk örvendetes eseményein, és vigasztalt a kétségbeesések völgyében veszteségeink közepette is. Ezek a tapasztalatok erősítenek most minket, és kérhetjük vezetését, oltalmazó kísérletét, előttünk levő presbiter választások is így történjenek meg. E gondolatok jelében kívánunk az egyházközség régi és új tagjának Istentől megáldott bölcsessége gyülekezetünkre, Urunk vezetését és áldását. Szeretett testvéreim, szomorú kötelességemnek kell eleget tegyek. 3 évvel ezelőtt köszöntünk el egy olyan testvérünktől, akik hosszú éven át Csepelen igazi magyarként Erdélyből idejöve voltak a gyülekezetben. A múltban visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Vannak csillagok, melynek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek a helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak és mutatják az utat az embernek. A mai nap egy olyan testvérünkre emlékezünk, aki egész földi pályáján őszinte tisztességet merülő szeretetet adó és szeretetet élő ember volt. Szerette a munkáját, fontosnak tartotta a minőségi munkát adjon közösségének. Tudott szépet és értékeset adni lakatosként, esztergályosként. Vidám, kedves, szorgalmas és segítő emberként mindenki szerette, és öröm töltötte el szívét, mikor elismerték, megköszönték lelkismeretes tevékenységét, emberségét. Tanult és képzett emberként tartalmas, boldog, szép életet élt. Szeretett élni, a világot járni, tisztelve gyökereit, szüleit, szeretteit, munkatársait, életközösségét. Boldog, békés, összetartó családként éltek. Rudolf határozott fellépésű, szigorú, de szerető édesapa volt, aki feleségével együtt szeretetteljes és biztonságot adó családi hátteret teremtett. Ugyanakkor következetesen szigorú nevelésben részesítette gyermekeit, hogy később tisztességgel megállhassák helyüket az életben. Feleségével pedig mindvégig szerető, hűséges társakként, egymás támaszaként élték az életüket. Rudolf vallásos nevelésben részesült, hit egész életé végig kísérte, ami megmutatkozott emberi kapcsolataiban, átsegítette az élet nehéz helyzetein. Szerette az életet, tudva a helyét és értékrendjét. A mai napon újra megérinti szeretteit a gyász, akik ismerték és szerették lélekben, újra együtt lehetnek vele. Eszünkbe jutnak az együtt töltött szép évek, emlékek, a fülünkbe csengő hangja, látják mozdulatait és érzik hiányát. Megköszönjük és hálát adunk Urunknak életéért és azokért a szép és áldott napokért, évekért, amit együtt tölthetett vele családja és szerettei. 3 évvel ezelőtt, 2023. február 23-án zárult le a földi pálya, amikor is Kreiter Rudolf testvérünk életének 74. évében tért haza teremtőjéhez, amely mély fájdalmat és hiányt hagyott szerető felesége Jolánka és gyermekei, fiai és családja életében, amely három hosszú esztendő elteltével is megmaradt. 2023. március 11-én itt a templomunkban vettünk búcsút, és kívánsága szerint születési helyén Gelencén helyeződött végső nyugalomra. Hálát adunk Istennek életéért, és kérjük az Isten vigasztaló kegyelmét legyen a családdal a gyászban, és segítsen megőrizni szívében szeretett Rudolf testvérünk áldott emlékét. Február 23-án és a mai napon is, mint már hallották az Isten tisztelet előtt, elhűlt testvérünk emlékére szólt a megemlékezés harangja. Egy virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, ami mosolyog ránk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj és egy lehelet. Bennünk él a múlt és a végtelen szeretet. Áldott legyen emléke. Szeretett testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Uram, látod bennünk azt a sok akadályt, azt, hogy egyszerűbbnek véljük az egyedül való életet, mint a közösségben valót. Urunk, aki te szétszélet nyájat egybegyűjtött, aki vezeted azt, kérünk, hogy hallgass meg, együtt halljuk meg a te szabadat, amelyik minket ima közösségre szolgálatra hív. Köszönjük azokat, akik ebben előttünk jártak, azokat a testvéreket, akik életéről el lehet mondani, hogy valóban imádság és szolgálat határozta meg. Hálát adunk, hogy most alkalomról alkalomra többen hordják szívünkben gyülekezetünket, egyházunknak próbait. Szeretnénk így könyörögni egyházunkért, népünkért. Te adj igazi szabadságot, amely bűnből való szabadulás jelenti. Adj ébredést közöttünk, hogy minél többen megismerhessenek téged személyesen, megváltójuknak. Te támogass szent lelkeddel az ő gondolatait, döntéseinket. Könyörgünk egyházunkért, gyülekezeteiért, és az, hogy szolgáljad az igétől, a Szentlélektől vezetve irányítsák és vezessék népedet. Könyörgünk szenvedő testvéreinkért itt a gyülekezetben, azokért, akik a gyász tárgyalmát és terhét hordozzák. Uram, te adj vigasztalást. Könyörgünk beteg testvéreinkért, akár testileg, akár lelkileg szenved valaki közöttünk. Te képes vagy erőt adni, elhordozni a fájdalmat, és kérjük, hogyha kegyelmes, előtted adj gyógyulást és szabadulást. Imádkozzunk lelki pásztorainkért, gyülekezetünk presbitériumáért, a megválasztandó új presbiterekért, a gyülekezet vezetőiért, a fiatalokért, az idősekért, a gyermekekért, a felnőttekért egyaránt itt a gyülekezetben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki formálsz bennünket, és köszönjük az alkalmakat, amelyekkel részt vehetünk. Kérünk téged, hogy legyenek ezek a te dicsőségedre. Így kérünk, maradj velünk a hétköznapjaink során, munkahelyen, iskolában, akár a családban, és akár itt a gyülekezetben legyünk. Hadd lehessünk mindig a te gyermekeid, és hadd keressük azt, hogyan tudnánk jobban követni, szolgálni téged. Köszönjük, hogy irgalmasan és kegyelmesen hozod a gyülekezetünket és testvéri közösségünket. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.
Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztak a szerettei, Patály József 65 éves, Rostás Imre 64 éves, Király Boldizsár 82 éves, Bagyinszki Tamásné született Iski Ilona 82 éves testvérünktől, valamint Ökrös Pálné Nagy Borbála kedves gyülekezeti tagunktól, aki 81 évesen hunyt el. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. Jövő héten presbiteri bibliaóránk lesz szerdán 17 órakor, női bibliaóra pedig pénteken 17:30-kor az új teremben, ugye ezek megszokott időpontok, mindig ekkor van, mindig általában a női bibliaóra az első hónap első péntekén 17:30-kor van. Várjuk erre a kedves hölgy testvéreket, akik szeretnének a Bibliáról beszélgetni. Jövő vasárnapunk a beszélgetős istentisztelet. Ismét csoportokban fogjuk az ige hirdetés után megbeszélni az ige üzenetét, utána pedig egy szerény szeretett vendégségre várjuk az itt maradt testvéreket. És itt hirdetném, hogy van, amikor megváltozik a napi rend, vagy valami az alkalmak menetében, ilyenkor szükséges néznünk a weboldalunkon, van egy kis naptár, azon mindig frissítsük, hogy mikor, milyen alkalom van, beírogassuk, és ezt a naptárat ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy a weboldalon nézze majd. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1%-os adó felajánlási lehetőséget, a Magyarországi Református Egyházét, illetve gyülekezetünket támogató alapítványnak, a Patmosz Alapítványnak a támogatását. Az szükséges adatok itt vannak a liturgiás lapon rajta. És minden más hirdetés is megtalálható a liturgiás lapunkon, illetve a hátoldalán a jövő heti alkalmaink, hogy tudjuk pontosan, hogy melyik nap milyen alkalmunk van. Ezt vigyük haza magunkkal, azért is fontos, hogy nálunk legyen. Ugyanígy megtalálhatóak a ez évi, nyári és őszi gyülekezeti napjainknak a dátuma, az összege. Aki szeretne ezekre jelentkezni, vagy részt venni rajta, az keressen meg bennünket a lelkészi hivatalban. Március 22-én vasárnap, itt az istentiszteleten, az Egressi iskola kórusa énekel nálunk. Várják ebben a szívesen éneklő testvérek jelentkezését is, és kottát, próbát ők fognak biztosítani. Tehát, hogyha szeretnénk éneklésben is részt venni ezen az alkalmon, nem csak hallgatóként, akkor jelezzék a testvérek felénk. És hirdetem azt is, ami minden vasárnap párhuzamosan van az istentisztelettel, a gyermekistentiszteletet, amire Ibolya néni most fogja majd az ének alatt kivinni a gyermekeket, illetve a kisgyermek, az egészen pici kisgyermek vigyázását is szoktuk biztosítani a babajátszóban. Ezt mindig vegyék tudomásul a testvérek, hogy az istentisztelet alatt ez a két lehetőség van, a gyermekistentisztelet és a pici gyermekek vigyázása. És ajánljuk szeretettel mindenki figyelmében az iratterjesztésnél kapható kiadványokat, lelki olvasmányokat, énekes könyveket, bibliákat, képeslapokat. Folytassuk ének szóval Isten tiszteletünket, a már megkezdett 171-es számú éneket, a harmadik, a negyedik, majd a 6. és a 7. versével, és az ének alatt akkor a gyermekek kimennek Ibolya nénivel.
Láma madaraknak is helyük vagyon, emberek közt fecskének fészke vagyon. Én Istenem, te vagy az én királyom, te házadban legyen nékem lakásom. Bizony boldogok az olyan emberek, kiknek a te házadban vagyon helyek. Minden korona kintenek, és téged ők öndörökké dicsérnek. Semmi szükség az ilyennek nem ártott, akit Isten házába befogadott. Bár ínség és nyomorúság közt forgott, Isten mindent ő gyavára fordított. Nagy sereggel minden felől eljönnek, dicsőségről dicsőségre sietnek. Őt meglátván örülnek az Istennek, mert ő véles Sionnal együtt lesznek.
Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istenünk ígéjét János evangéliumának 9. fejezetéből, a 13-as verstől a 17-es versig a következőképpen.
Ekkor elvitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz, mert amikor Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő pedig azt mondta nekik: sarat tett a szememre, majd megmosakodtam, és látok. A farizeusok közül némelyek azt mondták: ez az ember nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások azt mondták: hogyan tehet bűnös ember ilyen csodajeleket? És meghasonlás támadt közöttük. Ismét megkérdezték a vaktól: te mit mondasz róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő pedig azt mondta, hogy próféta.
Isten tegye áldottá az ő igéinek a hallgatását, a szívünk befogadását és annak megtartását. Gyertek testvéreim, helyünkről felállva imádkozzunk. Urunk, köszönjük a találkozás lehetőségét vasárnap, találkozást veled és egymással is. És köszönjük, hogy a te szereteteddel találkozhatunk az úrvacsorában is. Add, hogy ez eszünkbe juttassa azt, hogy mi mennyire bűnösök vagyunk, mennyire nem érdemelnénk meg ezt. Add, hogy majd amikor magunkhoz vesszük, vagy még előtte, őszintén meg tudjuk bánni a bűneinket, és kérni Istent, hogy elengedje, elvegye azokat tőlünk. Áld meg a ige hirdetést, Istenem. Add, hogy a szívünkben az igét üzenete eljusson, és úgy elraktározódjon, hogy hétköznapokban is, amikor éppen olyan helyzetbe kerülünk, elő tudjon jönni. Te áld meg az ige hirdetőit és az ige hallgatóit. Amen. Testvéreim, ma már megkezdett éneket olyan értelemben folytassuk, hogy a 10-es és a 11-es versét énekeljük. Jobb egy nap a te tornácodban laknom, így kezdődik a 10-es vers.
Jobb egy nap a te torlácodban laknom, hogy nem másodt ezer nap mulatosznom. Házat küszöbét kedvesebbnek tartom, mind gonoszok hajlékában vigadnom. Mert miképpen a fényes nap az égen, mindeneket világosít nagy szépen. Te vagy nékünk fényes napunk a képen, oltalom segítség háborunk ellen.
Hallgassuk meg Isten igéjét, az előbb felolvasott szakasz, és ez az ige alapján halljuk a magyarázatot. Zsoltárok könyve 119. fejezetének 105. versét halljuk. Igéd mécses a lábam előtt, és ösvényem világossága. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mai vasárnapunk a Biblia vasárnap, minden évben március első vasárnapja. Vannak közismert ünnepeink, mint a karácsony, vagy a húsvét, vagy a pünkösd, de méltó, hogy örüljünk annak is például, hogy Bibliánk van. A Biblia az egy dokumentumgyűjtemény tulajdonképpen, ami fontos, hogy megőrizzük, arról el szoktuk rakni a dokumentumokat, dokumentációt készítünk, ilyen dolgok például, amikor pénzmozgások történnek egy közösségi pénztárban. Ez nagyon fontos, hogy megmaradjanak, és erről szóló dokumentumokat el kell tenni, mert fontos, hogy elszámolható legyen az ember, elszámoltatható. Vagy a munkafolyamatokat egy-egy üzemben, van, aki itt a gyülekezetben is van olyan, aki ezzel foglalkozik, hogy a saját munkahelyén dokumentálja, hogy mi történik, milyen folyamatok történnek, hogy aztán ellenőrizni lehessen azt, hogy egy gyártás hogyan történt, volt-e benne valami hiba, kell-e benne valamit javítani, másképp tenni ezek után. Hogy ugyanúgy dokumentálják az orvosok egy-egy ember betegségeit, arról rengeteg papírunk van, már nekem is sajnos van sok papírom erről, és azt megőrizzük, hogy miféle betegségek támadtak meg minket, és az milyen hatással van az életünkre, milyen gyógyszereket kell szednünk, és így tovább. Aztán ott vannak a családi emlékeink is, itt leginkább fényképeket szoktunk gyűjteni, de eltesszük emlékként még az anyakönyvi kivonatokat is, vagy sok mindent, még a meghalt szeretteinkről is emlékeket, és azt szívesen nézegetjük, hogy ott maradjon a szívünkbe, éljen az emlék a gyermekeink felnőttéről és a szeretteinkről. Ugyanúgy A nagy emberek élete is ilyen dokumentált dolog, amiből tanulhatunk, meg a maga a történelem ilyen dolog, ami a múltunk, és ami kihat a jelenünkre. A Biblia is tulajdonképpen ilyen dokumentáció, dokumentumok gyűjteménye, de egy sokkal nagyobb, sokkal fontosabb, talán a legfontosabb dologról, sőt egész biztosan a legfontosabb dologról, arról, hogy az Isten hogyan mutatkozott meg ebben a világban, mi mindent tett, munkált emberek életében. A mindenható Isten láthatatlan. Őróla nem tudnánk semmit, legfőjebb így agyalhatnánk, gondolkodhatnánk, hogy ez a világ mit jelent, miért van itt körülöttünk, mit mond nekünk, mire hív, de ott van ez a dokumentáció, dokumentumgyűjtemény, amit az emberek, családok évezredek folyamán gyűjtöttek össze, és raktak félre, és másoltak szorgalmasan, hogy meglegyen a Biblia könyveit. Tehát ez egy dokumentumgyűjtemény. Nem egyszerre keletkezett, hanem keletkezett itt is, ott is, amott is, az több ezer év folyamán, és félre rakták, összegyűjtötték, hogy rendelkezésére álljon a következő nemzedékeknek is, hogy ők is tudják, hogy kicsoda az Isten. Milyen megfogható történetek vannak vele? Mi mindent éltek már át emberek az Istennel? És ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy öröm, hogy van nekünk ilyen dokumentumgyűjteményünk. Nagyon jó, hogy lehet rá támaszkodni. A felolvasott történet, amit hétről hétre veszünk, itt a Bibliából, a János Evangélium 9. fejezetéből a vakon született meggyógyítása, abban látszik, hogy a Bibliához többféleképpen lehet viszonyulni, és a farizeusok rosszul viszonyultak hozzá. Azt olvastuk, hogy megakadtak ennek a vakon születettnek a meggyógyításán, mert az szombat napon történt. Ezek az emberek a Bibliára úgy alapoztak, úgy néztek, hogy abban vannak felszólítások, és azok az mindenható Isten parancsai, és ezeket kell megtartani ebben az életben. És alaposan eltévedtek. Ott volt a negyedik parancsolat, tudjuk a 10 parancsolatból a negyedik, hogy szenteld meg a nyugalom napját, a 7. napot, a szombat napot, sabbát, vagyis nyugalom napja. Ez volt a zsidó naptár szerinti 7. nap, és náluk vasárnappal kezdődött a hét. A mi fogalmaink szerint vasárnappal nem volt nevük a napoknak, egyedül ennek a napnak, a sabbatnak, nyugalom napjának volt neve. És a 10 parancsolatban a zsidó népnek adott egy szoros köteléket Isten, amiről meg lehetett őket ismerni a többi nép között, hogy ők volt olyan nap, amikor nem a saját dolgaikkal foglalkoztak, hanem amikor odafordultak Istenhez, megköszönték az ő kegyelmét, amivel velük foglalkozik, és persze ebben a nyugalom napban szeretetben voltak együtt a családjukkal is. Olyannyira fontos volt ez számukra, hogy ragaszkodtak hozzá, és még amikor háború volt, akkor is megtörtént az, hogy a szombat napon, a nyugalom napján letették a fegyvert. Bármennyire is veszélyes volt ez, hiszen az ellenségeik nem volt biztosítva, hogy ők is leteszik a fegyvert, mégis ehhez ragaszkodtak. De itt a vakon születetnél ez egy rossz dolog volt, hogy erre hivatkoztak. Jézus Krisztusban maga az élő Isten jött közéjük, és mutatta meg a hatalmát, amikor meggyógyította Jézus Krisztus által ezt a vakon születettet. És ahelyett, hogy dicsőítették volna Istent, és örültek volna neki, azon akadtak föl, hogy minden szombatnapon történt, amikor nem volt szabad a saját ügyes bajos dolgaikat intézni. Na de hát erről volt szó. Jézus Krisztus a saját ügyes bajos dolgát intézte, amikor meggyógyította ezt a vakot, nyilvánvalóan nem. Az Istent dicsőítette. De ezek az emberek törvénykönyvnek fogták föl a Bibliát, és így akarták kipipálni az életüket, hogy mi megfelelünk a különböző törvényeknek, többek között ennek, hogy ne dolgozz szombaton. És mi különbek vagyunk, akár Jézus Krisztusnál is, mert ő bezzeg dolgozik szombatnapon. Borzasztó gondolat volt ez, és velük szemben ott állt az a meggyógyított ember, aki nem ismerte úgy a Bibliát, mint ezek a vezetők, farizeusok, akik ezzel foglalkoztak, erre esküdtek, hogy ők a Bibliát ismerik töviről hegyire. Ez az ember nem, de ismerte persze a Bibliát, hiszen ő is zsidó ember volt, már gyermekkorától a szülei tanították a Biblia történeteire, természetesen ismerte. Csak ezek a zsidó családok nem úgy ismerték a Bibliát, mint törvénykönyvet, hanem valóban úgy, mint dokumentumgyűjteményt, bizonyságtételt arról, hogy az Isten kicsoda, és mi mindent hajtott végre Izrael népe életében, milyen türelmes volt velük, hogy szerette őket, hogy szabadította ki a babiloni egyiptomi fogságból, aztán a babiloni fogságból, és így tovább. És ebben az emberben sokkal helyesebben volt a Biblia felfogása, ő értette, hogy Isten prófétákat küldött már régen is. És mikor megkérdezték, hogy de hát akkor ki az, aki meggyógyított, mondta, hát valószínű egy próféta, én ahhoz tudom hasonlítani, hiszen ismerte ő a Bibliából, hogy Isten küldött prófétát a népnek, és általuk jeleket is tett, melyel igazolták a próféták, hogy őket valóban Isten küldötte, és gyógyítottak is többek között, csodákat is tettek ezek a próféták, gondoljunk Illésre vagy Elizeus prófétára a Bibliában. Biblia vasárnapon nézzük hát így a Bibliát, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága, ahogyan a Zsoltáríró vall erről, ahogyan ez a meggyógyított vakon született szívében élt, mit jelent ez számunkra? Először is, tehát nagyon fontos, hogy a Biblia nem törvénykönyv, hanem egy kapcsolatnak a lehetősége. Ennek a vakon születettnek a szívébe is így élt a Biblia, ismerte a történeteit, és ebből leszűrte és megtudta, hogy az Isten olyan, aki itt van velünk, itt jár a népe között, és van, hogy tapasztalhatók az ő csodái, tapasztalható mindig az ő szeretete, gondoskodása, és így az élő Istennel mi kapcsolatban lehetünk, és kapcsolatot építhetünk. Így nézünk-e a Bibliára, mint erről szóló dokumentum gyűjteményre, mely azért van, hogy minket felhívjon ennek az Istennek a megismerésére, mert ott vannak a dokumentumok, hogy hogyan lehet megismerhető a történelem folyamán. Egy kapcsolati lehetőségünk van, hogy megszólítsuk ezt az Istent, hogy higgyünk benne, hogy rábízzuk az életünket, a dolgainkat. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Egy kapcsolat a Biblia, amelyik összeköt a mindenható Istennel. És ez a következő pont, hogy a Bibliából egy személyes, egy minket szerető, egy minket útba igazító, és minket megváltó Istent ismerhetünk meg. Annak a dokumentuma a Biblia. Nem egy távoli Isten, nem egy olyan Isten, akit így az agyunkkal foghatunk fel, hanem egy olyan Isten, aki személy, aki a mi személyünkkel akar személyes kapcsolatban lenni, csak ő persze egy szuper személyiség, mi egyszerre csak egy emberrel tudunk igazán kapcsolatot ápolni, ő pedig egyszerre embermilliárdokkal tud kapcsolatot ápolni. Egy minket szerető Isten nyilatkozik meg a Bibliában. Aki maga a szeretet, szeretetben él, azért Apa, Fiú, Szentlélek, azért Szent Háromság, mert nincs egyedül, mert ő olyan, mint egy tökéletes család, szeretet, közösség az ő lénye, és ebbe akar minket bevonni. A Bibliából, mint dokumentum gyűjteményből ez az Isten ismerhető meg, aki maga a szeretet, és a szeretetébe akar bevonni, és szeretetre akar minket megtanítani. Így ismerjük el az Istent. És aki útba akar igazítani, lábam előtt mécses a te igéd. Szeretné, hogyha az életünket minél jobban tudnánk folytatni. Ehhez az ő szeretetét és a velünk való kapcsolatát ajánlja, hogy ezt minél szorosabbra fűzzük, annál inkább fogunk boldogan élni ebben a világban, annál inkább tudjuk, hogy mikor, mit kell mondani, mit kell tenni, annál inkább magabiztosan tudunk jót tenni és jó nyomot hagyni ebben a világban. Mert ő a megváltó Isten, aki Jézus Krisztusban eljött közénk, és nem azért, hogy számon kérje azt, hogy miért vesszük őt semmibe, vagy miért nem figyelünk eléggé rá. Persze ezt is megemlítette, de nem ezért jött, hanem azért, hogy odaadja az életét. Értünk, hogy a szeretetét a legnyilvánvalóbb és a legmélyebb, a legmagasabb formában megmutassa irántunk. És ez a dokumentum gyűjtemény arról is szól, hogy történeteket mutat be. Ez is érdekes. A Bibliában a legtöbb a történet, és a gyermekeknek is a történetek által tanítjuk a Bibliát, és hogy milyen az Isten. lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága, vagyis egy úton járó emberről van szó, akinek az útjában, az életében, a történetében világít az ige, és ad útmutatást. Az Istent történeteken keresztül ismerjük meg, ahogyan kibontakozik az életünkben az ő szeretete, ahogyan a zsidó nép történetében kibontakozik, hogy hogyan foglalkozott velük az Isten, és kicsiben az egyéni életünkben is így látjuk meg az Isten szeretetét. És az is azt jelenti, hogy rosszul látták a farizeusok ott, mert ők csak a csodát látták, és azt gondolták, hogy a csoda, igen, azt kell keresni, azt kell nézni, azt kell vizsgálni, amikor az Isten nyilvánvalóan beavatkozik, de a Biblia szerint a csoda csak egy jel arról, hogy itt tényleg Isten cselekszik, de a fontos a történet, az életünk folyamata, amiben megtapasztaljuk Istent. Mi mit várunk? Ne a csodákat várjuk. A csodák csak jelek arról, hogy az Isten milyen hatalmas. Ha csodákat kellett volna keresnünk és megtapasztalnunk, akkor Jézus Krisztus minél több csodát tett volna, és mindenkit meggyógyíthatott volna lehetőleg, de ő volt, amikor szinte menekült az emberektől, akik keresték őt, hogy gyógyítsa meg ezt meg azt. Mert ezek a csodák csak jelek voltak, de igazán az életünk az érdekes az Isten előtt. Lábam előtt mécses a te ígér, ösvényem világossága. Azt akarja megvilágítani, hogy a hétköznapokban mi történik velünk. Hogy nem véletlenül leszünk betegek, nem véletlenül gyógyít meg, nem véletlenül találkozunk emberekkel, nem véletlenül ad nekünk feladatokat a hétköznapi életben. Ezen keresztül találkozunk az Istennel, és ezeken keresztül tanít minket úgy, hogy a Biblia az ő világossága számunkra. És azt mondja, hogy a új lépéshez mindig újabb világosság kell. Ez nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy a lábam előtt mécses a te igét. Tehát, mint a sötétben, egy ismeretlen terepen járó emberről van szó, ilyenek vagyunk mi ebben az életben. Hogy a jövő az sötét előttünk, tehát mindig, mintha sötétben mennénk előre, egy ismeretlen terepen, és ott kell a világosság. Hogy most ebben a helyzetben mit tegyek? Most, Uram, segíts, hogy hogyan döntsek. Most, Uram, légy velem, hogy tudjak vigasztalni, bátorítani. Vagy légy velem, hogy meg tudjak állítani egy rossz folyamatot, vagy bármi. Lábam előtt mécses a te igéd. Következő lépést meg tudja világítani a Biblia, az a sok emlék, amiket emberek átéltek Istennel, és amiben Isten megszólalt, bennem is meg tud szólalni. És itt vagyunk ma úrvacsora előtt. Az úrvacsorát azt mondjuk, hogy ez a látható, kézzel fogható ige. Hogy tulajdonképpen az úrvacsorában sűrítve ott van, amit eddig mondtam, hogy az Isten mennyire szeret minket. Hogy Jézus Krisztusban értünk adta az életét. Ugye a kenyér ezt jelképezi, hogy amikor kiosztotta a tanítványoknak a halála előtti estén, akkor azt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hogy emlékezzünk, legyen ez ott a dokumentáció, ahogyan megesszük azt a falat kenyeret, hogy mit tett értünk az Isten, hogy mennyire szeret minket, és hogy ott akar lenni a Szentlélek által velünk, és hogy mindig világosságot akar adni az útunkra. Így vegyük magunkhoz az úrvacsorát. Amen. Készüljünk az úrvacsora vételéhez. A 468. énekünk éneklésével, Zrínyi Miklósnak a Szigeti Veszedelem című művéből válogatott szöveg ez. Végtelen irgalmú, szentséges Úristen, így kezdődik.
Meg,
hogy hívjuk nevedet, mi segítségünkre, és bízzunk te benned.
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogyan is bízta ránk a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Az első korintusiakhoz írott levélből idézem az ige szakaszt. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. És az intelmet is hozzáfűzi az apostol, vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Hogy ez ne így legyen, egy percnyi néma csendben bánjuk meg Isten előtt a bűneinket önmagunkban, és köszönjük meg az ő kegyelmét, az ő szeretetét, amit Jézus Krisztusban nyújtott felénk. És a percnyi néma csend után majd közösen imádkozunk az 51-es Zsoltár szavaival. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet! Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, fennállva, elmondva közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől. Született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim, hitünk megvallása után egyházunk rendje szerint a következő kérdéseket intézem hozzátok, amelyre feleljetek hallható szóval. Kérdezem tőletek először is, hiszitek-e, valljátok-e, hogyha Isten nem könyörült volna rajtunk, akkor mindnyájan elvesznénk, elkárhoznánk a mi bűneink miatt. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, fogadjátok-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mindezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve az ő dicsőségére éltek, mint az ő általa megváltottak. Én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből minden bűnbánó szívnek, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Kiengesztett voltunk a testvéreim, egy készfogással fejezzük ki a környezetünkben élő testvéreink felé. A megszokott rendben járuljunk az Úr asztalához, foglaljuk el a helyünket testvéreim. Mindig a fal felé hagyjuk el a padsorokat, az én bal kezemnek megfelelő padsor fogja kezdeni, az az oszlop. Mindig a fal felé hagyjuk el a padsort, vegyük magunkhoz a kenyeret. A 822-es számú éneket először is. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Szeretett testvéreim, így adta nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, a tanítványok, hitvalló őseink a reformátorok, és Isten kegyelméből így élhettünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk, intelek benneteket az ige szavaival. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szálljátok oda a testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a Szentírást, az írott igét, amit adtál nekünk, amit lehet a kezünkbe, vagy a telefonjainkon is akár, ami már elterjedt a világban, és mindenhol világszerte olvashatják többféle nyelven. Köszönjük, hogy mi már egy ilyen korban élhetünk, és add, hogy valóban egy személyes találkozásként éljük meg a Biblia forgatását is, veled való személyes találkozásként. Áld meg gyülekezetünket, légy velünk, és hallgass meg minket Jézus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bűséggel, nyújts feléje vitő kart, küzd ellenséggel. Van sorsa, kit régen tép, hozz rá vihesztendő. Te már elég a múltat, s jövendőt.
Fogadjátok, testvéreim, az Úr áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket és énekeljük el záró énekünket. A 824-es számú éneknek az első, majd az 5. és 6. versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek!